Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk.
Hevér Gáborral.
És Kapitány Ivánnal, és mai vendégünkkel, Balatoni Józseffel, Jocó bácsival. Ezt nyilván a gyerekek adták neked ezt a nevet.
Nyilván, igen, sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Mikor kaptad ezt a nevet?
Hát ezt én 2013-ban, amikor elkezdtem tanítani. Tehát akkor kezdtek el így szólítani, és aztán utána gondoltam, hogy ez egy tök jó név, amikor elkezdtem az oldalamat, hogy akkor legyen Jocó bácsi, hogyha már így hívnak az iskolában. És aztán ma már ugye az a furcsa helyzet elő, hogy nagyon sok helyen Jocó bácsiznak, és így meglepődnek, hogy...
Hány éves vagy?
36. Aha, okay. tehát, hogy azért furcsa néha, de egy idő után a szülők is Jocó bácsiztak, tehát, hogy a gyerekek szülei is Jocó bácsiztak, tehát az is egy ilyen kicsit ilyen furcsa helyzet, úgyhogy...
És akkor ugye elindult ez micsoda? Influencerkedés? Vagy ez micsoda ez a dolog, az a Jocó bácsi világa?
Igen, tehát hogy akár hívhatjuk annak is, akár egy ilyen, nem tudom, online edukációnak, tehát nagyon sok mindenek lehet, de hogy alapvetően azért influencernek, ilyen, nem tudom, celebtanár, ezt is mondták már rám. Tehát,
hogy... És miért gondoltad fontosnak, hogy ez elinduljon azon kívül, hogy te abban a környezetben, ahol tanítottál, ez kezdjen kitágulni, mert hogy elégedetlen voltál bizonyos dolgokkal?
Igazából az elején azt akartam megmutatni, az iskola az egy jó hely. Tehát, hogy iskolába járni tök jó, az iskolában nagyon vicces, nagyon megható történetek vannak, és csak ezeket kezdtem el írni, és aztán ez fejlődött oda, hogy már egyre többet hívtak előadni, tehát, hogy beszéljek az oktatásról, ugye én az élménypedagógiával dolgoztam, tehát beszéljek az élménypedagógiáról.
Az micsoda?
Igazából ez egy olyan feldolgozó módszer, ahol nem a pedagógus van a fő fókuszban, hanem a diák és a képességfejlesztés. A pedagógus csak ilyen facilitátorként ott van a diákok mellett, de maga az aktív munka az a diákoké. Tehát az ő kreativitásuk, az ő figyelmük, az ő tudásuk fejlődik ezáltal játékos formában.
De speciális iskolában kell tanítani, vagy bárhol lehet?
Ez bárhol lehet tanítani.
Tulajdonképpen az oktatás lényege nem az, hogy a diák van a középpontban, tehát hogy ez nekem egy ilyen, hogy ilyen fura dolog volt, hogy azt mondod, hogy ez egy módszer.
Ez egy különleges tej, amit most árulunk, mert ez a tehénből jön.
Körülbelül. Hát, hogyha végig gondolod, akkor alapvetően az oktatás nagy részében arról szól, hogy a pedagógus kiáll és elmondja, amit tudni kell. Tehát ő a tudásnak a forrása, és ő a mindennek a megmondója. Itt viszont a pedagógus ad egy feladatot, és a diákok önmaguk dolgozzák föl, és közben fejlődik a képességük. Most mondok erre egy példát, nem tudom, egy két király választásnál, nem azt mondom, hogy XY-on lett a király, hanem adok nekik kis kártyákat, amin le vannak írva az infók a két királyról, és kapnak negyed órát, hogy ők maguk dolgozzák azt föl, hogy vajon ők kit választanának, vajon mi történetet, miért nem, stb. És akkor a végén kijön nekik egy eredmény. És ők közben gondolkodnak, fejlődik a kommunikációjuk, a kreativitásuk, minden, és akkor így maguk konstruálják meg az anyagot, és akkor a végén természetesen kiegészítjük azzal, hogy valóban az történt-e, amit ők kitaláltak, vagy ha nem, akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi miatt nem az történhetett, amit ők valójában gondoltak.
De ez baromi jó, csak ugye ez tényleg nagyon jó, mert akkor ez egy való élményközpontú, abszolút, mondjuk óra. Van erre idő?
Én azt gondolom, hogy ha a pedagógus tudatosan építi föl, akkor van. Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden egyes tanóra így zajlik, de mondjuk minden egyes tanórába bele lehet tenni egy-egy játékot, egy-egy gyakorlatot, egy-egy feladatot, ami akár 5 perc, 10 perc, tehát nem kell itt egész órás dolgokba gondolkodni. Az elején a pedagógus részéről ez egy baromi nagy munka, mert hogy rengeteget kell készülni, rengeteget kell gondolkodni, agyalni, hogy mit találja ki, mit gyártsak le, milyen plüss állatokat vigyek be, és a többi, és a többi, és a többi, de egy idő után kialakul az embernek egy olyan rutinja, amikor már így fejből tudsz gyakorlatokat ott helyben kitalálni. És akkor át tud alakítani mondjuk az adott történelmi témát. Ugye ez azért is nehéz, mert hogy azért ezt igazítani kell az osztályhoz, az osztályközösséghez, tehát ismerned kell az osztályt, mert ha kiállsz és beszélsz, akkor igazából bárkihez beszélhetsz, aki ott ül és hallgat.
Ez mondjuk teljesen igaz. Te most tanítasz?
Én most éppen nem tanítok. Tehát, hogy én
igen, de ezt, igen, tudom, csak azért is kérdeztem, hogy és nem is szándékozol visszamenni tanítani?
Most egyelőre ilyen formális oktatásban nem. Tehát én jelenleg kamasztréningeket tartok, tehát kamaszokat készítettek fel érettségire, felvételi előkészítőt tartunk, ami képességfejlesztő, tehát élménypedagógiai gyakorlatokkal.
De tematikusan történelemből?
Van történelmi is, de van általános érettségi képességfejlesztő, ahol a kooperációt fejlesztjük, a kommunikációt fejlesztjük, a kritikus gondolkodást fejlesztjük, vagy ugye tartottunk több olyan felvételi előkészítőt, ahol a stresszkezeléssel foglalkoztunk, az önbizalommal, az önismerettel, a magabiztossággal, tehát hogy olyan skilleket próbálunk megfejleszteni, amit adott esetben az iskolában vagy nincsen idő, vagy nem folytanak rá elég figyelmet, én azt gondolom. Illetve tanácsadóként ugye közvetlenül működöm egy gimnáziumban, ahol pedig gyakorlatokat fejlesztek konkrétan.
És ezt az előző, a kamasz tréningeket, ezeket milyen keretek között csináljátok? Ezek magánórák,
Ezek egynapos tréningek, tehát hogy oda jönnek a gyerekek reggel 9-re, és akkor délután 4-ig ott vagyunk, és ehhez tényleg egy 7 órás képzés, amikor is ilyen több blokkból álló rész van, és akkor ott foglalkozunk általában ketten gyerekekkel. Ez egy ilyen 20, maximum 22 fős képzés, de aztán volt, amikor 8 gyereknek tartottuk, és ez végig egy játékos formában. Tehát nem veszik észre, hogy tanulnak.
Jó, most te annélkül, hogy miért nem tanítasz?
Egyrészt én azt gondolom, hogy tehát én 10 évet tettem bele a közoktatásba, és elkezdtem kiégni. És aztán eljött az a pont, amikor úgy kellett döntenem, hogy vagy maradok a rendszerben, és kizsigerelem magam, vagy pedig kilépek, és megóvom az egészségemet. Ez lenne a teljesen korrekt válasz.
És hogyha ilyen alapítványi iskolák vagy ilyenben nem gondolkoztál?
Én úgy éreztem, hogyha az amúgy érettségi előtt álló osztályomat ott kell, hogy hagyjam, akkor én nem tudom megtenni azt, hogy átmegyek máshova, mert mondjuk több a pénz, vagy jobbak a feltételek. Tehát, hogy ezért is úgy döntöttem. Most úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Tehát ez a napi 6-8 óra, amit az ember tanít, az azért kizsigereli az embert, hogyha ilyen módszerekkel dolgozik, és ekkor ellánnal, mint mondjuk én.
De akkor ezek szerint a közösségi felületeiden ott még csinálod tovább
abszolút,
edukációt.
Abszolút.
És elég komoly követői számod van, ugye 100 000-es a Facebook.
Igen.
Fölöttem van, és az Instán is nyilván nagyon sokan követnek. És ott most a kisebb kommentekből, vagy valamilyen dolgokból le tudod szűrni azt, hogy mennyire hatékony ez a rendszer? Mármint, hogy ez az online felületes rendszer?
Figyeld, én azért vagyok büszke erre, mert hogy közösséget építek, tehát hogy nagyon-nagyon jó beszélgetések alakulnak ki, akár még véleménykülönbség esetén is. Azért írok ki megosztó dolgokat, teszek ki megosztó tartalmakat, amik így általában felrobbannak, és akkor megjelenik a pró és kontra. Én azt gondolom, hogy van egyfajta társadalmi edukáció, amit én nagyon sok másik emberrel együtt végzek. És egy picit, amire én feltettem ezt az egészet az iskola mellett, az, hogy bemutassam azt, hogy a pedagógia miről szól, és tanárnak lenni miről szól. Mert hogy nagyon sok olyan dolog van, amit az emberek még nem látnak, nem akarnak látni, nem tudnak, és ha mondjuk körbenézel, akkor elkezdődött az a fajta folyamat az elmúlt években, hogy most már majdnem minden szakmának van influencere. Mert hogy van asztalos, van repülőgéppilóta, van varrónő influencer, és hogy ez egyfajta ilyen, nem tudom, egy ilyen, tehát pályaorientáció is.
Kik követik jobban a közösségi oldalat? A fiatalok, vagy a pedagógusok, vagy a kamaszok? Hogy látod?
Nagyon vegyes a megoszlás. Van 90 pluszos követőm is. Abszolút, és vannak kamaszok is. Értelemszerűen mondjuk az Instagramon inkább a fiatalabbak vannak jelen. Ott mondjuk a tartalmaim is sokkal lazábbak. És mondjuk, hogyha nagyon be kéne lőnöm, akkor mondjuk a Facebookon a legtöbb ez a 35 és 50 közötti korosztály, tehát abszolút a szülők. Én azt gondolom, és pedagógusok is, szerintem több ezer pedagógus van, aki követ.
És a pedagógusoknak ismered a véleményet magadról? Hogy ők hogy viszonyulnak hozzád?
Hát, hogyha még ha nem is akarnám ismerni, akkor is ismerem, mert megírják. Nagyon vegyes. Egyre tisztább a kép. Azért amikor én elkezdtem ezt az egészet, ugye azért ott azért én nagyon gyorsan bekerültem egy tévés vetelkedőben, nagyon gyorsan bekerültem a médiába, és hát ott aztán ilyen 90%-ban negatív véleménye voltak, hogy mit akar ez az akkor 26-7 éves srác, és hogy ő csak, nem tudom, mutogatja magát a tévébe, és egyáltalán mi az, hogy elmegy egy szórakoztató műsorba egy komoly pedagógus, és miért nem a, nem tudom, legyen ön is milliomosnál megáll. Most már azért...
De ezt a szándékosan ebben... csináltad? Már úgy érte, hogy mentél a médiába, hogy legyen ismertség?
Nem. Oda én azért mentem, mert az akkori nyolcadikos osztályomnak ki akartam a táborát fizetni, tehát pénzt gyűjteni mentem ebbe az ominózus ügyességi vetélkedőbe. És hát ott egy ilyen nagy, tehát abból lett média felhajtás, hogy én nem nyertem meg ezt az 1 millió forintot, aminél én kiestem, és utána én elindítottam egy gyűjtés, és ebből lett ilyen nagy média felhajtás, és akkor mindenki azt gondolta, hogy hát ez ilyen pünkösdi királyság, és tehát én két hét alatt azt hiszem 45 interjút adtam, de még volt egy mezőgazdasági lap is, amiben interjút adtam, tehát hogy
miről beszéltél?
Az ipari kamerának, és ott is erről kérdeztek, és nagyon vicces volt, mert nem azt gondoltam, hogy senki nem olvassa ezt az újságot, és a nagymamámnak járt, és tényleg az volt, hogy a krumplitermesztés, Jocó bácsi, és a kukorica fajták nemesítése, tehát így voltak sorba a cikkek. Én azt utána ismertem föl, hogy ennek mekkora ereje van, mert azt vettem észre, hogy oké, behívnak reggeli műsorokban, ahol azért vicceskedünk, de közben elmondhatom azt a 6-8-10 gondolatot, ami bennem van a pedagógiával, az oktatással, és egyre inkább átfordult az, hogy ahogy elkezdtek tényleg mindenféle témában megkeresni, hogy oktatás, akár híradóban rendszeresen kérdeznek különböző dolgokról, ami éppen aktuális, aztán persze van olyan téma, amiről azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék nyilatkozni. Tehát, hogy egyfajta ilyen, tényleg egy brand épült ki, és egyfajta ilyen olyan emberré váltam, akinek meg lehet kérdezni a véleményét, és aki mondjuk el is tudja mondani, és mondjuk kamera kompatibilisen, vagy újságíró kompatibilisen, mert azért nagyon nehéz olyan pedagógus találni, aki még nem feszül be egy ilyen helyzetben, vagy hogyha kérdezik, akkor egy mondatnál többen válaszol, hiszen azt tudjuk, hogy a pedagógusok többsége azért introvertált személyiség. Ehhez meg az mondjuk nem annyira passzol a média.
Te meg nem vagy az.
Hát én meg amint látszik, nem vagyok az, tehát kapok egy kérdést, akkor nagyjából 5 percben válaszolok.
Az elég fura dolog, amit mondtam most. Hogy a pedagógusok nagy része egy introvertált személyiség, mert hogy közben meg az is egy szereplés. Tehát pedagógusnak lenni közben egy szereplés, még akkor is van mondjuk jelen esetben, hogy egy mondjuk idézőjelben bemagolt szöveget a tantárgyát oktatja valaki, de hát azért mégiscsak, hogy nincs itt ellentmondás ebben a dologban.
De abszolút ellentmondás van, akkor még kiegészítem ezt a kutatást, vagy ezt a méréseket azzal, hogy introvertált személyiség a felnőttek között.
Ja.
Tehát, hogy amíg gyerekek között van, addig minden oké, de mondjuk egy szülő értekezleten már nagyon kellemetlenül érzi magát, mert ott már felnőttek vannak. Vagy egy tantestületi értekezleten, ha fel kell állni és beszélni kell, akkor már kellemetlenül érzi magát. Tehát, hogy igen, ez érdekes, és hogy tényleg, hogyha megnézzük akármelyik ilyen személyiségtípusú tesztet, én voltam több pedagógus képzésen, és nagyon kevés pedagógus az, aki ez a tényleg extrovertált, és nem tudom, piros és sárga színű, tehát leginkább kékészöld, hogyha itt már a diszkbe belemegyünk. Ami érdekes, mert hogy egy ambivalencia, hogy kinn állsz a katedrán, és
meg,
mégis
meg
más
valami,
típus vagy.
Meg most én szöget ütött ez egy kicsit, ez a mesdjé, menjünk egy picikét már, hogy ez nem valami fura személyiségtorzulás, most tényleg annélkül, mert hogy a gyerekek között, akik azért végül is nem egyenlőek velem, mint pedagógussal, azok között felszabadult vagyok, és nem tudom, hogy abban a pillanatban, hogy egy helyzetbe kerülök, ahol velem egyenrangú felek vannak, szülők, felnőttek, nem tudom, ott nem működök jól, hogy ez itt nem
ez biztos,
nem
hogy
jelent problémát.
Okozza a meghasonlást, de itt még akár a rádióban, akár Gáborra nézek, hogy azért nagyon sok olyan színészt ismerek, aki a színpadon kamera előtt nagyon él, de abban a pillanatban, hogy lejön a színpadról, úgy nagyon messze van az emberek. Tehát, hogy ott is azért
igen,
nagyjából
de az ott
hasonló.
Azért nem arról beszélünk egy fura módon, hanem arról, hogy van egy, hogy ott vannak a gyerekek, meg ott vannak a felnőttek. Az, hogy valaki el tud mondani, mert amikor valaki a színpadon van, akkor végül is nagyon sok színész, én nem tudom, mert nem voltam színpadon, csak látom őket a színpadon, akkor mégis azt mondja, hogy ott van egy fal köztük a színpadon és a nézőtér között. Tehát alapvetően még kicsit ki is lehet zárni ezt a dolgot. De amiről én beszélek, az inkább egy személyiségi kérdés, arról szólva, hogy valahol, ahol olyan emberek vannak, akiket én irányítok, én uralkodok rajtuk, ott meg tudok nyílni, uh-huh. ahol meg...
Hát de talán az uralkodás az nincsen, csak egy ilyen... Csak a...
Hát valószínűleg az én régi iskolás igen. élményeimből valók igen. ezek, amik még igen. ugye igen. a porosz oktatáshoz kapcsolódtak inkább.
Hát igen, azért nem véletlenül választja valaki ezt a pályát, tehát én azt gondolom, hogy már alapból tudja magáról, vagy érzi azt, hogy gyerekekkel sokkal jobban megtalálja a hangot. Tehát tényleg nekem rengeteg kollégám van, de én is nagyon sokszor azt mondom, hogy sokkal jobban szeretek kamaszokkal dolgozni, mint felnőttekkel. Mert a kamaszok még őszinték, ővelük még azért sokkal jobban lehet dolgozni, és nem az irányítás szempontjából, hanem a hozzáállásuk, a nyitottságuk, és az a fajta, nem tudom, érdek nélküliség, amit a gyerekek képviselnek, a felnőttek már mondjuk nem. Szóval ezen még nem gondolkodtam, de most annyira pörög az agyam, amit mondtál ezen a személyiség meghasonláson, mert lehet benne valami, hogy az ember egy picit ilyen furcsán érzi magát, hogy gyerekek között mennyire jól működik, és felnőttek között mennyire nem működik.
Csak azért gondolkodtam ezen, mert ugye az én poroszos oktatásomból, ha visszaemlékszem, azokra a pedagógusokra, akik mondjuk baromi jók voltak velünk, azok a hétköznapi életben is, ahogy néztem őket, ők baromi jól közlekedtek. Azok a tanárok viszont, akik úgy működtek velünk, azok, de nem voltak annyira, tehát, hogy úgy mondjam, introvertáltak voltak, leadták az anyagot, tanultunk tőlük, stb. Azok úgy, de hiszem, hogy a hétköznapi életben sem működnek jól. Tehát, hogy azért ez, tehát én nem hiszek abban, hogy ennyire lehet váltani a dologban.
Igen, és tényleg mégis a kutatások ezt mutatják, hogy ilyen személyiségtípusú emberek vannak a gyerekek között. Nem tudom ennek én se azokat. Azért azt szoktuk mondani egy kedves barátomat, idéz, hogy a pedagógus ez egy transzvesztita előadó művész, mert hogy bemész egy tanterembe, és te anya vagy, te apa vagy, te társ vagy, te barát vagy, te mentor vagy, te pedagógus vagy, tehát egy olyan összetett szerep, amit nagyon nehéz. Tehát ott is nagyon sokat kell váltani. Tehát például van olyan, nekem volt olyan gyerek, akivel beszélgettem, és tök spontán úgy kezdett el szólítani, hogy anya, tehát így reflexből, mert éppen egy olyan témáról beszélgettünk, ahol mondjuk az én érzékenyebb oldalamat kellett elővenni, amikor ő vele kommunikáltam. Tehát, hogy azért ez is egy meghasonulás, hogy éppen mikor, melyik szerepetben vagy jelen a gyerek életében.
Mert ennek az oktatási módszernek egy alap tézise az is, hogy az órán kívül is tartod a kapcsolatod a gyerekekkel.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy ma már a pedagógia alaptézise is ez. Azért azt tudni kell, hogy azért a 21. században történt egy nagy paradigmaváltás a pedagógussal kapcsolatban. És talán egy picit a régi tanítókhoz nyúlunk vissza, nem a te korodról beszélek, hanem még jóval régebben, amikor ugye ott volt a tanító bácsi a faluban, és amúgy délután is ott volt a gyerekekkel, meg kivitte őket az erdőbe, stb. Most már nem, most ha számszerűsíteni kéne, sokkal több időt töltünk a gyerekek megértésével, nevelésével, a gyerekek segítésével, mint magával a tanítással. Tehát, hogy ez eltolódott, tehát a tananyag átadással már kevesebbet kell foglalkoznunk, mint magukkal a gyerekekkel.
Nem is kell, hanem kénytelenek vagy, hogy kevesebbet foglalkozni, már szülők annyi mindenre nem tanítják meg a gyerekeket, hogy ezt már meg kell tanítani.
Ez így van, igen.
Vissza akarok kapcsolódni, én szerintem az, hogy az én ugye a saját élményeimhoz tudok visszakapcsolni, az én gimnáziumi tanítóim, azok, akik értékesebbnek tekinthetők voltak közük, azok nagyon sokat foglalkoztak velünk ugyanígy. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért nem csak korszak függő, nyilván akkor ez talán másképp működött, de a mi osztályfőnökünk, aki az én osztályfőnököm volt gimnáziumban, ő elképesztően sokat törődött velünk tanítási időn kívül, ismerte az életünket, borzasztó erővel ott volt, és még volt egy-két ilyen tanárunk, és azt hiszem, hogy inkább a higulás miatt lett az, hogy egy időre elveszett a pedagógusokból ez a fajta empátia, vagy a kiszolgáltatottság, vagy mondhatnék bármit most a körülmények, hogy nem tartozott hozzá a tanításhoz mindig is az, hogy a tanár nem csak bejött, leadta az anyagot, becsapta a naplót és kiment a teremből.
Én azt mondom, hogy a tanításhoz, nem a pedagógiához, igen. Lehet, hogy így, és kicsit eltolódtunk a tanárság irányába. Hát, hogyha a higuláshoz lenne köze, akkor ma meg aztán még rosszabb lenne a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon felhigult sajnos a pálya, de
hát nyilván attól is, hogy nem igazán megbecsült pályának tartjuk ezt a dolgot. Tehát
Igen, és hogy te is úgy fogalmazol, hogy nem tartjuk nagyon. Tehát vagy hát
igen, azért, mert
hogy valójáról, hát, igen, tehát, hogy és tökre rá jól használtad.
Hát is, igen, sajnos, nekem mindenki szülő, mindenki pedagógus nálunk otthon, tehát ezt tudom ebben a dologban, sőt, azt kell mondanom, hogy nagyon neves pedagógusok is voltak, már nyugdíjasok egyébként, de valóban az, hogy azt látod, akár anyagi elismerésben, akár bármilyen történetben azt mondod, hogy ez nem, ott benne ugye az fog történni ebben a dologban, hogy nem is olyan vonzó ez a pálya.
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vonzó. Tehát azért, hogyha most megnézzük a pedagógusok korfáját, tehát igen, csak 50 plusz az átlag életkor, és azért az mondjuk elég riasztó hosszú távon. Én is próbáltam nagyon sokat tenni azért, hogy vonzóvá tegyük a fiatalok számára, értelemszerűen, amíg mondjuk az anyagi szempontok az elsők, addig ez nem is lesz vonzó ez a pálya, és aztán itt még rengeteg körülményről beszélhetünk, ami most jelenleg nem megfelelő, vagy nem olyan, aminek lennie kéne, de azért hát, ha eljön az egyszer, amikor megfelelő körülmények között lehet újra dolgozni.
Hát nem sokára visszatérünk, most tartunk egy kis szünetet, és arra leszek majd kíváncsi akkor, hogy vannak-e követőid a kollégák között, nem pedig a
szülők, rajongók
és a rajongók között. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza ide a Rádió Café 98.0-ra a Megmondtuk Előre című műsorunkkal.
Hevér Gáborral.
Kapitány Ivánnal és mai vendégünkkel, Jócó bácsival, azaz Balatoni Józseffel.